Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket esztendő első vasárnapján. Áldott, békés, boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek, akivel még eddig nem találkoztunk. Isten áldja meg összejöveteleinket ebben az esztendőben is, itt a gyülekezet templomában. A 90. Zsoltárunk első versével, ennek éneklésével valljunk most a mi hitünkről. A 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves testvérek, szeretettel kérünk mindenkit, aki esetleg a mobiltelefonját nem halkította le, vagy nem kapcsolta ki, hogy tegye meg az elkövetkezendő percekben. Énekeljük e megkezdett Zsoltárunkat, a 90. Zsoltárunkat tovább, a 8. és 9. versével. A 90. Zsoltárunk 8. és 9. versét énekeljük: Tölts be minket reggel nagy irgalmaddal.
Tölts be minket reggel nagy irgalmaddal. Ne terheltessünk nyomorúságokkal, vigasztalj minket és adj könnyebbséget, és haragodat fordítsd el rólunk, mely el régóta ostoroztatunk. Szolgáidon láttass a dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiaim, addért tenünk felséges hatalmadat. Ékeges Úrunk, ó irgalmas Isten, minden dolgunkat bírjad forgassad. Kezeink munkáit igazgassad.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hitvallásunk tanítására figyeljünk a Heidelbergi KT első úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Hallgassuk ezeket figyelemmel.
Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy testestől lelkestől mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az öröknek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.
Isten igéjét olvasom közöttetek, testvérek, Isten igéjét János evangéliumának 4. fejezetéből. János evangéliumának 4. fejezetéből az első 42 verset, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre azt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. A tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ezé a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Ímé mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba állattatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással borulunk le a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk, megújító kegyelmedért. És megköszönjük neked azt, hogy ennek az esztendőnek első vasárnapján itt lehetünk a te házadban. Köszönjük azt, hogy te változhatatlan, örök, igaz, kegyelmes és szerető Isten vagy, aki most is jót tettél velünk azáltal, hogy ide segítettél, és még jobbat készítettél nekünk azáltal, hogy szól közöttünk a te ígéd. Engedd megértenünk és megragadnunk a te beszédedet, és könyörüljél is meg rajtunk, hogy fölismerjük a te kegyelmességednek célját. Köszönjük, hogy azt szeretnéd, hogy mi megtérjünk, hogyha megtértünk, hitünkben megerősödjünk, hozzád forduljunk, hozzád kössük életünket, gondolatainkat. Légy segítségül nekünk, ragadj meg bennünket, Urunk, mert magunktól erre is képtelenek vagyunk. Köszönjük te neked, hogy szent lelked által a te jelenléted valóságos, megkérdőjelezhetetlen, és ezért bízhatunk te benned, abban, hogy a te hatalmas erőddel munkálkodni fogsz a mi életünkbe és szívünkbe, és megnyitod és megmagyarázod nekünk ígédet. Légy ezért áldott mennyei édesatyánk, fogadd a mi imádatunkat, köszönetünket, és vedd kegyelmesen a mi kérésünket a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Folytatva imádságunkat az ige hirdetésre készülve, a 151. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, testvérek. A 151. dicséretünk egyetlen verse így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból hallgassuk újólag, ahogyan szól az hozzánk János evangéliumának 4. fejezetéből, a 4. fejezet első versétől kezdődően eképpen. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre kérsz tőlem inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Kedves testvéreim, mindannyian hallottuk néhány perccel ezelőtt a hitvallásunk, a heidelbergi KT első kérdését és feleletét, amelyet a különösen is régebben konfirmált korosztályok kívülről kell, hogy tudjanak, és jó is, ha erre emlékezünk. Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vígasztalásod. És az a nagyon szép kerek felelet, amit erre adunk, egyszer s mindenkorra minden keresztjének egyetemes hitvallásává is teszi ezt a hitvallást. Azt gondolom azonban, hogy nem kételkedünk abban, hogy volt az életünknek olyan szakasza, amikor életünknek és halálunknak vígasztalását nem így fogalmaztuk, és nem is így gondoltuk. De egyszer valamikor Isten belépett a mi életünkbe, vagy éppen most lép be az életünkbe, és amikor megértettük Krisztus titkát, akkor megértettük azt a csodát is, amiről ebben a néhány sorban bizonyságot teszünk, hogy a mi életünk nem a magunké, hanem Jézus Krisztusé, aki megváltott bennünket, és ez életünkre és halálunkra nézve olyan különös biztonságérzetet és vígasztalást ad nekünk, amivel senki nem rendelkezik, aki nem az övé. Akik átmentek Istennek eme csodáján, azok már tudják és értik, hogy minden egyéb vígasztalás, amit az ember keres magának, vagy választ magának, nagyon üres és nagyon semmit mondó. És talán az ilyen testvérek megértik azt is, hogy miért indít bennünket Jézus Krisztus arra, mint az ő tanítványait, hogy a szívünknek és a lelkünknek erről a bizonyosságáról beszéljünk másoknak. Milyen jó lenne, hogyha a környezetünkben élet és halál vígasztalását azok, akiket szeretünk, akik közel vannak hozzánk, velünk együtt így vallanák, ahogyan ezt a KT első kérdés és feleletében megfogalmazták eleink. Az a nagy kérdés, hogy tehetünk-e mi ezért valamit. Elérhetjük-e azt, hogy más emberek is abban a Jézus Krisztusban találják meg életük vígasztalását, erejét, halálukra nézve biztonságát, akiben mi megtaláltuk. Vagy ha mi magunk nem vagyunk még biztosak, nincs biztos vígasztalódásunk, nincs bizonyosságunk, nincs biztonságérzetünk, vajon tehetünk-e valamit, vagy mit is kell tennünk azért, hogy ez a miénk legyen. Kedves testvérek, az a bibliai történet, amelyet ma felolvastam közöttetek, és amellyel foglalkozunk ezen a mai vasárnapon és az elkövetkezendő vasárnapon is még, megtanítja nekünk azt, hogy Jézus hogyan vezetett bizonyosságra olyan embereket, akik ezzel a bizonyossággal nem rendelkeztek. Mert a samáriai asszonynak és Sikár város lakóinak a története tulajdonképpen egy olyan történet, ahol emberek a bizonytalanságból, a tévhitekből eljutnak az igaz hitre. És bennünket, Kései keresztjéneket kell, hogy izgasson az, hogy hogyan történt ez. Ma sokféle recept és sokféle gyakorlat van forgalomban, hogy hogyan is lehet valakit, aki Istenben nem hisz, hívővé tenni. Az a probléma azonban ezekkel a receptekkel, hogy a legtöbb olyan, mint a nyomtatásban megjelenő receptek, hogy ott van fönn a polcon a receptes könyv, és általában az asszonyok főznek a fejükből. És azzal főzünk, és abból főzünk, amink van, és általában azt főzzük, amit tudunk. Viszonylag kevesen vannak azok, akik vállalkozó szelleműek, és kipróbálnak olyan dolgokat is, amiket még addig soha nem tettek. Nem sérteni akarom ezzel az asszonyokat, inkább csak arról beszélek, amit látok. Bár feleségem pont nem ezek közül való, erről sokszor belevág olyan dolgokba is, ami egyébként nem megszokott étel a családunkba. Jó, egy kicsit még magamat is fényezem, jó partner vagyok hozzá. És akkor itt ezt be is zárjuk, jó? Hát nem szűk az a paletta, amit én szívesen eszek, én mindent megeszek, amit elém tesz. Nos, A keresztény receptekkel egyfő az a probléma, testvérek, hogy hát van egy csomó, hogy hogy lehet valakit hitetlenségből hitre vezetni, de a keresztények nem akarják ezt használni. Hát mindenki úgy van vele, hogy én hiszek, aztán higgyen más is. Járja végig valahogy ezt az iskolát a másik ember is. Megint létezik az is, ami a receptes könyvekben szintén előfordul, hogy nagyon szép illusztrációkkal ellátott receptes könyvek vannak, amiket azonban otthon nem lehet összehozni. Soha nem sikerül úgy, mint ahogy ott a receptes könyvben le van írva, vagy meg van szerkesztve, és le van fényképezve. És az embernek az a gyanúja támad, hogy hát lehet, hogy nem is jó ez a recept. Hát lehet, hogy nem is jó. Testvérek, nagyon sok idealizált elképzelés van a fejünkbe arról, hogy valakit, aki még nem hisz, hogy lehetne hitre vezetni, csak amikor megpróbáljuk, akkor rájövünk arra, hogy ez nem működik. Hát valahogy nem akar működni. Az ember elővesz dolgokat, hogy hogy történt ezzel, hogy történt azzal, mit mondott ez, mit mondott az, és akkor azt gondoljuk, hogy ha ezt így összeütjük, akkor abból lesz egy megtérés. És időnként nagyon szomorúak vagyunk, amikor a sütőből kihúzzuk a tepsit, és azt látjuk, hogy össze-vissza kutyulódott minden. Ellenségünké is vált. Talán még azt mondja, hogy ő neki ezentúl Isten se kell. Olyan nagy szükségünk volna arra, hogy valaki tanítson bennünket. Amikor ezt az évet elkezdtük néhány nappal ezelőtt, akkor az éves igénkről prédikáltam, ami így hangzik a 119. Zsoltár 105. verséből, lábaimnak szövét neke a te igét. Azt kell megértenünk, testvérek, hogy abban a küldetésben, amire Isten elküldött bennünket, abban a küldetésben, amelyre Jézus küldi a gyülekezetet, ami lábainknak a szövét neke csak az ige lehet. Csak Isten az, aki meg tud bennünket tanítani arra, hogy mit, hogyan kell tennünk. Hogy mit, miért kell tennünk. És boldog az az ember, aki Istennek igéjét. Most látunk tehát egy példát, hogyan jutnak hitetlen, félhitű, semmilyen hitű, tévhitű, samáriaiak, élő hit. És az ebben a történetben a csodálatos, hogy aki ebben a történetben a főszereplő, az maga a mi Urunk, Jézus Krisztus. És ezért nagy figyelemmel kell ezt a történetet végig kísérnünk, hogy mi az, amit ő csinál. Nem azért kell figyelemmel kísérnünk, hogy majd ezt lekopírozzuk, és akkor majd nekünk is jól fog sikerülni, hanem talán azért, mert olyan alapelveket tanulhatunk meg ebből a történetből, amire mindannyiunknak szüksége lehet, hogy célba érkezzünk. Tulajdonképpen 7 olyan fontos alapelv van ebben a történetben, amit fontos minden hívőnek megszívlelnie, és amit jó azért a szívünkbe zárni. És ezért is nem beszélek erről a történetről egy vasárnapot, mert az nagyon hosszú lenne akkor a prédikáció. Legelőször is, testvérek, nézzük meg ennek a történetnek az első motívumát, ami már tanít bennünket arra, hogy hogy kell nekünk, a mi hitünkről mások előtt számot adni. Röviden így foglalhatjuk össze, hogy Jézustól megtanulhatjuk elsőrenden azt, hogy ő érintkezik az igaz hittől idegenekkel. Jézus érintkezett azokkal az emberekkel, akik nem azon a hiten voltak, amiben ő járt. Azt olvassuk, hogy Jézus megtudja Izrael országának a déli részén, hogy a farizeusok értesültek az ő népszerűségéről. Arról, hogy neki egyre több tanítványa van, és több tanítványa van már, mint keresztelő Jánosnak. És akkor Jézus, hogy elkerülje a fölfordulást, mert ezek a farizeusok ezt nem túl jó szemmel nézték, azt olvassuk, hogy úgy dönt, hogy útra kell Júdeából Galileába, ami Izrael országának az északi része. És mikor ezt eldönti, úgy dönt Jézus, hogy Samárián megy keresztül. Samária egy olyan megye volt, tulajdonképpen Izrael területén belül, amelyet körülvettek a zsidók, mindenhol zsidók értek körülöttük, valamikor régen az a terület is az övék volt, de Jézus idejében ezt a földet, Samária megyéjét olyan emberek lakták, akiket gyűlöltek a zsidók, és akik maguk is gyűlölték a zsidókat. Ugyanis a zsidók fogságba menetelekor betelepítettek oda idegen népeket, népcsoportokat, akik úgy tűnik, hogy jól érezték magukat, némiképpen keveredtek is a zsidókkal, és aztán a vallásuk is úgy alakult ezeknek a népeknek és ennek a népcsoportnak, hogy a zsidók vallását lekopírozták. Azt olvassuk, hogy ők is imádták Istent, azt mondja ez az asszony Jézusnak, hogy ti Jeruzsálemben ott imádjátok az Istent, mi meg itt a Garizim hegyén imádjuk az Istent. Azt mondták ezek a samáriaiak, hogy ők ugyanazt az Istent imádják, akit a zsidók imádnak. Csak az volt a különbség, hogy máshol tették ezt, meg azért az ő elképzelésük erről az Istenről nem volt egyáltalán olyan tiszta, mint a kijelentést nyert zsidóknak. A zsidók gyűlölték ezeket az embereket, pogányoknak tartották őket, és egy ortodox zsidó, annak ellenére, hogy valamikor ez a föld az ő atyáiké volt, hiszen azt olvassuk, hogy Jézus ott Sikár városa mellett egy olyan kútnál ül le, amit Jákob adott az ő fiának. Nos, egy ortodox zsidó ennek ellenére, amikor el akart menni délről északra, akkor kikerülte ezt a megyét. Tett egy nagy kört, és körbe ment a határon. Még a lábukat se tették be erre a földre. De azért nem volt mindenki ennyire ortodox abban az időben sem, és azoknak a menetelét úgy szabályozták, hogy egy nap alatt át lehetett menni Samárián, egy bizonyos kereskedelmi útvonalon, és azt mondták, hogy akinek nagyon mehetnéke van, meg siet nagyon, az menjen át egy nap alatt. De nem állunk szóba, nem cseverészünk, nem érintkezünk ezekkel, mert ezek pogányok. Nyilvánvaló, hogy ebben az elszigeteltségben élő samáriaiak nemigen tűrhették, szenvedhették jól a körülöttük élő zsidóságot. És ez a gyűlölködés kölcsönössé lett a két nép között. Jézus, noha ő zsidó tanító, úgy dönt, hogy átmegy Samárián. Átmegy Samárián. Nem kerüli meg ezt a részt, hanem átmegy. Azt olvassuk, hogy dél körül jár az idő, ami az ottani éghajlat jellemzői mellett iszonyatos hőséget jelent, és ezért Jézus leül egy kút mellett, kint a városon kívül, és az ő tanítványai elmennek, hogy a városból szerezzenek valami élelmet. Valószínűleg nem volt náluk elég, valószínű, nem gondoskodtak róla a tanítványok, ezért elmennek, hogy szerezzenek, vásároljanak valami élelmet. Jézus ott marad egyedül, és ekkor a kútnál, a rekkenő déli hőségben egy asszony jelenik meg. Azt gondolom, testvérek, hogy azért is olvastam föl az egész hosszú történetet, hogy lássuk a végét ennek a történetnek, hogy amikor magyarázzuk ezt a történetet, akkor meg kell értenünk azt, hogy az, ami történik, hogy Jézus ott marad egyedül, az, hogy ő ott van délidőben ennél a kútnál, és az, hogy kijön ez az asszony, testvérek, ez nem a véletlen műve. Jézus tudatosan cselekszik minden időben. Minden időben. Most is tudatosan cselekedett. Elküldte a tanítványokat, később kiderül, hogy erre szükség is volt, mert a tanítványok Jézusnak ezt a cselekedetét, hogy ő ez az asszonnyal szóba állt, azért szívükben, lelkükben nem helyeselték. Azért fölmerült bennük a gondolat, hogy Jézus, ami a samáriaiakkal nem beszélünk, Jobb, hogy nem voltak most ott a tanítványok. Nem kellett ott lenniük. Jézusnak kellett ott lennie, és aztán megérkezett ez az asszony, és ebből látjuk azt, hogy Jézusnak az ott léte, az teljesen tudatos dolog. Ami itt most meg fog történni, az testvérek nem csak egy asszony életére nézve fontos dolog, hanem egy egész népnek az életére nézve fontos dolog, sőt, azt állítom, hogy mindannyiunkra nézve fontos dolog. Mert ami ott történni fog, az nem más, mint hogy Jézus pogányokkal fog érintkezni, és ennél egy még csodálatosabb dolog fog történni, ezek a pogány emberek hitre fognak jutni. Ezek el fognak jutni a Jézus Krisztus felől való igaz meggyőződésre. Az, ami ott történik Samáriában, testvérek, az az üdvtörténetnek egy nagyon fontos állomása. És ezt nem a véletlen hozza össze, hanem ez egy igenis tudatos cselekvés Jézus részéről, akinek a szolgálata, a beszélgetése nyomán majd egy istentelen ember istenfélővé lesz, és aztán később annak a városnak a lakói közül egyre többen és sokan a maguk istentelenségéből eljutnak a Jézus Krisztus felől való bizonyosságra. Úgy is mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy meg fognak térni. Testvérek, a bibliai nyelv azt az időt, amikor az ember az istentelenségből az Isten félelemre juthat, kairosznak nevezi. Úgy is lehet ezt fordítani, hogy az Istentől megtérésre adott, rendelt idő. De a kairosz, az Istentől megtérésre adott idő, az úgy tűnik most itt számunkra, hogy az egy három szereplős esemény, amelyben nem csak egy istentelenre van szükség, aki majd most meg fog térni. Nem csak Istenre van szükség, aki ezt az egész folyamatot felügyeli, hanem szüksége van egy ige hirdetőre is. Egy három szereplős esemény, testvérek. Ennek a háromnak együtt kell lennie. Együtt kell lennie. Ott van Jézus, az ige hirdető, ott van ez az asszony, aki az igének a hallgatója, és most ebben az esetben úgy mondjuk ott van Jézussal együtt a Szent Lélek is. Ez egy kairosz. A kairosz csak úgy adatik a hitetleneknek, hogyha a hívők készen állnak és teljesítik a küldetésüket. És én most ezt szeretném ebből aláhúzni, testvérek. Hogy értsük meg azt, hogy milyen nagy szükség van ebben a világban a hívő embereknek a bizonyság tételére, a te bizonyság tételedre és az enyémre. Mert ahhoz, hogy mások megtérjenek, kell az Isten szent lelke mindenek előtt, kell egy hitetlen ember, és kell ez te, akinek az igét meg kell hirdetnie. Akinek szólnia kell azt, amit Jézus is szólt itt. Testvérek, nagy kérdés az, hogy erre készek vagyunk-e. És mit látunk? Azt látjuk, testvérek, hogy Jézus kész erre. Mert ez az első dolog, amit hirdetek nektek, hogy ő érintkezik az igaz hittől idegen emberekkel. A legtöbb zsidó elfordult, hogy még csak látni se lássa a samáriaiakat, azok viszont talán köptek is egyet, ha szükségből kellett velük üzletelni, Jézus azonban oda fordul hozzájuk. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy a világban a hívő gyülekezetnek, a hívő embereknek nem szabad elszigetelődniük. Ebben a világban. A Biblia beszél arról, hogy Isten megkülönbözteti az ő népét ebben a világban, de soha nem támogatja azt, hogy Isten népe elszigetelődjön ettől a világtól. Isten megkülönbözteti a hívőket, azt, hogy ezek más emberek, ezek bíznak bennem. De soha nem motivál bennünket arra, hogy csukjuk be a boltot a világ felé, és ővelük soha többé ne érintkezzünk. Úgy is mondhatnánk, hogy a halászoknak oda kell menni, ahol a hal van. Ahol a halak vannak. Különben nem lesz eredménye az ő küldetésüknek, foglalatosságuknak, elfoglaltságuknak. Jézus tehát legelőször is megtanít bennünket arra, hogy érintkeznünk kell azokkal, akik a mi hitünktől idegenek. Ha Jézus ettől nem félt, sőt egyenesen ezt megtette, akkor meg kell ezt tenni nekünk is. Olyan dolgok jönnek még itt sorba, testvérek, amik mindenféleképpen csak nüansznyi különbségek, de fontos történések és lépések, ezért beszéljünk ezekről is. A következő dolog az, hogy miután ez a kapcsolat előáll, és Jézus nem áll föl a kúttól, és nem megy odébb 10 méterrel, és mivel ez az asszony is odajön, megtörténik az ő fizikai találkozásuk, az történik, hogy Jézus egyfajta érdeklődési alapot talál, ami közös benne, meg ebbe az asszonyba. És ez megint tanít bennünket. Mert mi sokszor úgy gondolkozunk, testvérek, hogy hát egy hívő ember teljesen más életet él, mint egy világi ember. Azt szoktuk gondolni, hogy bennünk nincsenek közös dolgok. Mi már Jézuséi vagyunk, azok meg a bűnéi. Nincs közöttünk közösség. Jézus azonban megtalál egy közös érdeklődési alapot, amely ponton az ő élete, meg ennek az asszonynak az élete mégis érintkezik. Mert Jézus nem elszigetelődik, ő más, ő különb ember, mint ez az asszony, de nem elszigetelődött ember. És ezért megtaláljuk azt a pontot, ahol az ő életük összeér. Azt olvassuk ugye, hogy a tanítványok elmentek ennivalóért, délfelé jár az idő, megérkezik ez az asszonyhez a kúthoz, amely mély, Jézusnak nincsen edénye, amellyel ebből a kútból vizet tudna meríteni és húzni, és akkor azt olvassuk, hogy szóba áll ezzel az asszonnyal. Azt mondja ennek az asszonynak, hogy adjál nekem inni. Adj nekem inni. Nagyon tanulságos az, testvérek, hogy Jézus nem vág rögtön a dolgok közepébe. Nem azt vártánk egy rabbitól, hogy akkor ő csapjon a dolgok közepébe, és nyisson úgy egy pogány felé, hogy elmondja neki az élet és halál dolgát, és ha eszed, ha nem, ez a menü mára. Jézus nem áll elő azzal, tudod, hogy ki vagyok én? Pedig előállhatott volna, azt olvassuk, hogy népszerűbb volt, mint keresztelő János. Előállhatott volna az asszony, hogy tudja, hogy ki ül itt ennek a kútnak a szélén. Nem áll elő Jézus azzal, hogy tudom ám, hogy ki maga. Nem így kezdődik ez a beszélgetés. Majd később fogunk erről hallani. De nem úgy kezdődik Jézus, hogy én egy rabbi vagyok, te meg egy nyomorult bűnös vagy. Egy parázna nő vagy. Tudom, hogy ki vagy. Nem így kezdődik. Nem is úgy kezdődik, hogy Jézus megmondja ennek az asszonynak, tudja, ön mi vár magára, ha nem hallgat meg engem, és nem hallgat én rám. Pedig ezek mind igaz dolgok lehetnének. Előállhatna Jézus ezzel, hogy tudja, hogy ki vagyok én. Az Isten fia vagyok, a Krisztus, a Mesiás. Előállhatna Jézus azzal, hogy tudom, hogy te ki vagy. Előállhatna Jézus azzal, hogy én meg tudom mondani, hogy mi vár rád és a te népedre. Hogy menthetetlenül el fogtok veszni és el fogtok kárhozni a tévhitetek miatt. De nem ez történik, testvérek. Hanem Jézus közös érdeklődési alapot talál. És ez a közös érdeklődési alap, ez nem más, mint az, hogy Jézus éhes és szomjas. És ez az asszony vízért jön a kútra. Ezt úgy fogalmazhatjuk meg nagyon egyszerűen, testvérek, hogy Jézus és ez az asszony hasonló élet szükségletben van. És ez lesz az ő találkozásuk, a fizikai találkozásuk után, az ő közelebbi találkozásuk, egymáshoz való közelebb lépésüknek az apropója, hogy hasonló élet szükségben van Jézus, mint ez az asszony. Az asszony is szomjas. Azért jön ki vízért a kúthoz. Jézus is szomjas. Azért ül ott. Testvéreim, a hívő ember is ember. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de hadd mondjam nektek is, hadd emlékeztesselek benneteket, hogy bennünket a pogány világgal, az istentelen világolnak össze. A hívő ember is ember. Ugyanúgy vannak életszükségleteink, mint másoknak. Ételre van szükségünk. Egészségre van szükségünk. Lakásra van szükségünk. Mi különböztet meg bennünket a hitetlenektől? Azt testvérek, hogy nekünk Jézus szükségletünk is van. A hitetlennek nincs Jézus szüksége. Vagy ha van is, az nem abban a sorrendben, mint a hívő ember életében. Nekünk Jézus szükségünk van. Szükségünk van Jézusra. Szükségünk van egészségre, szükségünk van lakásra, szükségünk van pénzre. Ugyanazok az életszükségleteink, csak nekünk egyen több szükségünk van, mint a hitetleneknek. De miben is vagyunk még hasonlóak? Hogy ugyanúgy ki kell elégíteni az életszükségleteinket, mint a hitetleneknek. Magyarán testvérek, nem csak az a szükség, hogy éhesek vagyunk, hanem abban is hasonlítunk, hogy mi is eszünk. Mert így elégítjük ki ezt a szükséget az életünkbe. Nem csak az a szükség, hogy egészségesek akarunk lenni, nem csak ez a szükség, hanem ez azt jelenti, hogy mi is elmegyünk orvoshoz, amikor megbetegszünk. Aztán mi is öltözködünk, mert ruházatra is szükségünk, vagy mi is fölöltözködünk, mi is építkezünk, lakást veszünk. Mert szükségünk van erre is. Ugyanúgy keressük ezeknek a szükségleteknek a kielégítését, de mi keressük a Jézus szükségletünk kielégítését is. És ezt a hívő ember a Jézus szükséglet kielégítését az igében, az ige tanulmányozásban, az imádságban, a gyülekezetben, az Isten tiszteleten találja meg. Ezt a szükségünket így elégítjük ki. És mivel azt mondtuk, hogy ez a mi elsődleges szükségünk, ez tesz bennünket mássá, mint a hitetleneket, nyilvánvaló, hogy ennek a szükségnek a kielégítése is előnyt élvez az életünkbe. Mi ezért jövünk el az Isten tiszteletre. Ezért nyitjuk ki a Bibliánkat, ezért tesszük össze a kezünket, akkor, amikor mások tévét néznek, pihennek, meg ezt csinálnak, meg azt csinálnak. Mi nekünk azért ez az első az életünkben, mert ez a hívő életnek a legnagyobb szüksége. De ugyanúgy mindent elvégzünk ebben az életben. Testvérek, ne felejtsétek el soha, hogy a hitetlen világgal, ami érintkezési pontunk, a rokonokkal, a barátokkal, stb., az az élet szükség, ami a mi életünkben is fönnáll és megvan. És ez azt jelenti, testvérek, hogy mindannyiunknak van egy csomó közös érdeklődési pontja a hitetlen világgal. A szomszéddal is, a felsővel is, meg az alsóval is, meg a jobbal, meg a ballal is. Mert amikor azt mondja, hogy neki itt fáj, meg ott fáj, akkor elmondja, hogy mi az ő szüksége. És tudhatjuk azt, hogy nekünk is szokott itt fájni. Nem kell azt mondani, hogy nekünk, a hívőknek itt soha nem fáj. Hanem értsük meg azt, hogy ez egy közös érintkezési pontja a mi életünknek. Az, hogy elmegyünk bevásárolni. Az, hogy leülünk egy orvosi rendelőbe. Az, hogy gondolkozunk dolgokról, kiutakat keresünk, szükségeinkből, bajainkból. Az, hogy gyászolunk, testvérek. Olyan hasonló életszükségletek, amelyek összekötik és érintik a mi életünket, a hívők és hitetlenek életét. Jézus megtalálja azt a közös alapot, azt az érintési pontot, ahol az ő élete ennek a vadidegen asszonynak az életével mégis közös. És lássátok, hogy milyen banális dolog ez. Banálisnak tűnhet az, hogy mind a ketten szomjasok. hogy mind a ketten szomjasok. Ilyen végtelen egyszerű. Sokszor mi keresztjének ott rágjuk a körmünket, hogy hogy menjek én a másik emberhez az evangéliummal közel. Mit csináljak én, hogy elmondhassam neki az evangéliumot? Tessék, ilyen végtelen egyszerű. És amikor látjuk Jézus életét, látjuk ezt a tudatosságot, hogy ő oda megy, a tanítványokat elküldi, egyedül marad, jön ez az asszony, és ő nem fordul el, hanem odafordul hozzá, akkor tanuljuk meg tőle ezt a lelkületet. Mert ez a harmadik dolog, amiről még röviden szólok itt közöttetek, hogy Jézus nem csak ott van fizikailag, nem csak, hogy fölismeri ezt a közös pontot, ahol érintkezik az ő élete és az asszony élete, hanem azt olvassuk, hogy személyes érdeklődést ébreszt föl ebben az asszonyban. Ott nem valami olyasmi történik, ami most itt közöttünk történik, hogy én itt állok és beszélek. Nem az történik ez ebben a történetben, hogy Jézus elkezd prédikálni ennek az asszonynak, hanem kialakul egy párbeszéd, és úgy tűnik nekünk, és úgy tűnhet ennek az asszonynak is, hogy ezt a párbeszédet ő irányítja. És ez a párbeszéd nagyon személyessé válik. Jézus egy körbe kerül ezzel az asszonnyal, idegenként megszólítja, és minden adott ahhoz, hogy ez a beszélgetés most vegyen egy jó irányt, és elinduljon abba az irányba, hogy ez az asszony a maga tévhitéből eljusson az igaz hitre. Jézusnak mindig ez a célja. És ezt a célt adja a mi életünknek is, hogy vezessünk el embereket a tévhitből, a hitetlenségből az igaz hitre. Sok keresztjén eljut odáig, testvérek, hogy érintkezik a világgal, hogy megtaláljuk a közös kapcsolódási pontokat, de itt aztán nagyon sok keresztjén abba a hibába esik, hogy elvilágiasodik. Magyarán egyre több kapcsolódási pontot keres, és a végén aztán nem mondja el azt, elfelejtkezvén a küldetéséről, ami neki a dolga lenne. Ezek azok az emberek, akik elvilágiasodnak, itt elvisznek a világi barátok. Nem azzal a gond, nem azzal van, hogy együtt sportolnak, együtt teniszeznek, vagy akármi, hanem hogy a hitetlen világ beszippantja a hívőt. Amikor a hívő nem tudatos, amikor nem akarja tudomásul venni, hogy ezek az érintkezési pontok a világgal mire valók. Nem az a baj, hogyha te meghallgatod, hogy a szomszéd mit gondol az időjárásról, vagy hogy fáj neki. A nagyobb gond az, amikor te rálicitálsz, és azt mondod, az enyém jobban fáj. Én meg azt hallottam. És a végén elmarad az evangélium. A gond itt van. Amikor te is hasonlóvá válsz ő hozzá, és panaszkodóvá válsz, esetleg mások rágalmazójává válsz, és nem történik a végén semmi ebből a találkozásból. Jézus fölébreszti a személyes érdeklődését ennek az asszonynak, és ezt hogyan teszi? Az a nagyon egyszerű dologgal, testvék, hogy Jézus inni kér ettől az asszonytól. És ez olyan szépen van itt Jánosnál megfogalmazva, ahogy ez az asszony erre az egész dologra rácsodálkozik, azt mondja, hogyan? Mit beszél ez itt nekem? Te kérsz tőlem inni? Testvérek, Jézus azzal, hogy alázatosan megszólal és kér, falakat dönt le. Falakat dönt le. Ledönt egy olyan falat, ami a zsidók és a samaritánusok között van. Ledönt egy olyan falat, ami az korabeli rend szerint a férfiak és a nők között van. Ledönt Jézus egy olyan falat, ami ott van közte az igaz rabbi, az igaz tanító és egy parázna, a házasságtörő asszony között. Itt nagyon kemény falak vannak, testvérek, ember és ember között. De Jézus alázata és az asszony erre való rácsodálkozása, ez tulajdonképpen az alapja lesz a folytatásnak. Miközben Jézusnál ott van az igazság, tudja az igazságot az asszony életéről, a halálról, a kárhozatról és az örök életről, mégis azt látjuk, testvérek, hogy végtelen alázatos marad. És megértjük azt, amit Máté evangéliumában így jegyez le Jézus szájából az evangélista, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És ezt most Jézus nem a tanítványi körben gyakorolja, ott is megmutatta, hanem megmutatja egy pogány, istentelen nővel szemben. Tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Adj innom. Kedves testvérek, olyan csodálatos dolog, ahogy Jézus tart bennünket. És ahogy vezet bennünket arra, hogy hogyan közeledhetünk mi a körülöttünk lévő emberekhez az evangéliummal, az Isten országa titkával, hogy azt szeretnénk, hogy ők elmondassák magukról azt, hogy az ő életükben egyetlen egy vigasztalás, Isten, Jézus Krisztus, hogy élet és halál felől való bizonyosságuk alapja az ige, az Isten kijelentése, akkor figyeljünk arra, hogy ezt Jézus hogy teszi meg. Meg kell most fejezzük ezt az ige magyarázatot, de szeretettel hívlak benneteket jövő vasárnapra is, akkor folytatni fogjuk azt, hogy Jézus mit tesz még ebben a történetben. Ne felejtsük el, Jézus érintkezik az igaz hittől idegen emberekkel. Nem zárkózik el tőlük. Megtalálja és megteremti a közös pontot, ahol kapcsolódik az ő életük, és ez egy nagyon egyszerű, profán életszükség. Szomjas ő is, és szomjas az asszony is. Majd pedig úgy vonja ennek az asszonynak az érdeklődését, úgy kelti föl, úgy teszi személyessé ezt a dolgot, hogy alázattal érdeklődést támaszt benne, azzal, hogy kér ettől az asszonytól. Az, hogy alárendeli magát ennek az asszonynak. Nálad van a korsó, te tudsz nekem vizet adni. És én azt kérem tőled, hogy tedd meg ezt, adj innom. Isten segítsen meg bennünket, és olvasgassuk ezt a történetet, hogy megérthessük a további üzeneteit is, testvérek, az elkövetkezendőkben. Amen. Gyertek fennállva, énekeljünk most a 397. dicséretünk első két versét, a 397. dicséretünk első két versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. És imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ha már életünk vigasztalása és biztonsága te magad vagy és a te kijelentésed. Köszönjük te neked azt, amit megtettél ezért. Köszönjük követeidet, akiket hozzánk küldtél. Köszönjük az ő bölcsességüket, odaszállásukat. neked engedelmeskedni akarásukat. Köszönjük a te lelkedet, amely által az ő szavukat, ami szívünkben élő, teremtő igévé tetted. Köszönjük neked azt a kegyelmet, amelyet gyakoroltál rajtunk, akik idegenek voltak, tévhitűek voltunk, akiket talán nem is érdekelt a te világod. Legyen áldott a te neved. És kérünk téged azért, hogy ezzel a könyörülettel legyél minden olyan embertársunk felé, aki még nem a tied, és aki nem te benned találta, keresi a békességét és a nyugalmát. Urunk, kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy lehessünk béke követeid, örömhírmondó követeid ebben a világban. Buzdíts fel a mi szívünket arra, hogy számot adjunk a bennünk levő reménységről, az igazságról, amelyet te benned és te általad nyertünk. Könyörüljél meg rajtunk, és taníts bennünket arra, hogy hogyan kell ezt nekünk tennünk, és hogyan kell ezt nekünk csinálnunk. Köszönjük a te példádat, Úr Jézus Krisztus. Vésd a mi szívünkbe azt, amit te tettél, hogy hozzád hasonlóan, hadd tudjunk mi is alázattal, készséggel és tudatosan élni ebben a világban. Kérünk, hogy a te ígédet gondozd a mi szívünkben, és légy a mi őrizőnk, megtartunk, hogy mi lehessünk igaz követeid, tanítványaid, másokat az élő hit felé bátorító, vezető, hű gyermekeid. Így áld meg a jövő hetünket is, így áld meg a mi találkozásainkat, és adj nekünk nyitott szemet a te általad elkészített lehetőségekre. Adj a szívünkbe bátorságot a szólásra, és adjad, Urunk, hogy láthassuk a te kegyelmednek kiáradását, nem csak magunk között, hanem mindazok között, akik közé elvezetsz bennünket. Amen.